Ez is egy érdekes dolog, hogy van egy kormány, amelynek a vezetője a 2028-as meg 32-es amerikai elnök választást is eldönti egy beszédben, de ugyanez a kormány, amikor gazdasági problémák vannak, akkor megváltoztathatatlan külső okokra hivatkozik.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus, én Vovesz Tibor vagyok.
Egy héttel vagyunk a tusványosi beszéd után, Orbán Viktor székfoglaló beszéde után. Mi maradt meg benned politológusként, elemzőként és állampolgárként ebből a beszédből?
Én annak örültem, ha lehet így fogalmazni, elemzői szerepből, hogy talán minden korábbinál több figyelem fordult a magyar közéletben a beszédnek a nemzetközi politikát, a magyar külpolitikai stratégiát érintő részére, ha a politikát követő hallgatóink föl tudják idézni esetleg a két évvel ezelőtti tusványosi beszédet, amely a méltán hírhedett el a fajkeveredés kifejezés használatáról, annak a beszédnek a nagy része is már ilyen globális politikai analízist és ezzel kapcsolatos miniszterelnöki politikai terveket tartalmazott, de az akkor elsikkadt a botrányos mondat miatt, pedig tulajdonképpen én szerintem az elmúlt két évben nagyjából annak az akkori 2022. júliusában elhangzott tusványosi beszédnek a folyamatos kifejtése, bővítése, újraértelmezése zajlik, és azért ez sokat elmond egyrészt arról, hogy hogyan látja a 14 éve hatalmon lévő magyar miniszterelnök az ország helyzetét a nemzetközi politikában, azon belül Közép-Európában, és hogy ehhez képest milyen mondandója van, ha van egyáltalán a ma fennálló konkrét magyarországi gazdasági, társadalmi, politikai viszonyokról, például ez utóbbiakról egyetlen szó sem hangzott el, ami hát azért mindig jelzésértékű politikai beszédekben az is, ami éppen nem hangzik el.
Már korábban is került ezt a témát, tehát már korábbi beszédeinél is megjegyeztük, hogy távol tartja magát az aktuális problémáktól, tehát ez igazából nem volt meglepetés. Volt-e most ebben a beszédben olyan, amire azt mondtad, hogy a két évvel ezelőtti beszédben volt egy ilyen közfelháborodást érdemlő kijelentés, most volt-e olyan, amin megrökönyödhetett mondjuk a nem elkötelezett hallgatóság?
Kicsit azért azt vitatnám, hogy vagy legalábbis meg lehet közelíteni másképpen is, hogy mennyire meglepetés az, hogy nem történt meg egy ilyen visszatérés a belpolitikába. Elég sokat beszélgettünk itt az elemző műsoraiban is, a normál és az extra adásokban is, hiszen sok minden történt ebben a fél évben, több plusz adáson is túl vagyunk, és hogy ezeknek azért én szerintem, akárha Ruf Bálinttal együtt voltunk itt közösen, mind a ketten hangsúlyoztuk, hogy az orbáni politika, mint hogyha azt a következtetést vonta volna le a 2022-es választásból, hogy nincs több tennivaló a magyar belpolitikában, és a kegyelmi botrány is, illetve a kegyelmi botrányhoz vezető politikai helyzet is részben abból adódott, hogy a miniszterelnök fókusza tényleg elfordult a hazai belpolitikától. Annyiból nyilván érthető volt ez a következtetés, hogy hát az addig létező ellenzékre mért hatalmas csapás volt, ez a 2022 áprilisi választás, és azt követően a dolgok elrendezettnek tűntek. Ugyanakkor pedig ugye elkezdődött egy megszorítás 22 nyarától, az uniós pénzek egy részének a zárolásáról döntöttek az uniós intézmények 22 decemberében, tehát nem is nagyon volt olyan plakátra kiírható mondandója a hazai viszonyokról a magyar kormánynak, ugyanakkor úgy is tűnt, hogy politikailag ellenzék hiányában, vagy erős ellenzék hiányában nincs is olyan sebezhetőségi pont, ami miatt a miniszterelnöknek túl sokat kéne foglalkozni a hazai belpolitikával, és ehhez képest, ami idén történt, február óta történt, azt szerintem erre rácáfolt, és ennyiből lehetett volna azt várni, vagy lehet most is azt várni, hogy akkor ezek szerint nem itt, hanem más fórumokon a kormányfő akár vissza is térhet a hazai politikai viszonyokhoz, és ez továbbra sem történt meg. Szóval szerintem azért ez egy érdekes fejlemény. A globális politikai térből nem fogja megnyerni ezt a belpolitikai küzdelmet, ami pedig a nemzetközi politikai elemzést illeti.
Hát, bocsáss meg, mert a nemzetközi rátérünk. Az, hogy nem beszél a jelen problémáiról, nem annak köszönhető, hogy amiről nem beszélünk, az nincsen.
Hát de, ahogy a politikában szavakkal lehet valóságot teremteni, úgy valószínűleg a hallgatással is lehet a valóság egy részét meg nem történté tenni, tehát ha csak arra gondolunk, hogy milyen növekedési adat látott napvilágot éppen ezen a héten, hogy éves viszonylatban ugyan van a vártnál kisebb növekedés, de az első negyed évhez képest a második negyed év az egy zsugorodást hozott, amivel kapcsolatban Nagy Márton gazdasági miniszter a külső okokat okolja, és ugye ez is egy érdekes dolog, hogy van egy kormány, amelynek a vezetője a 2028-as meg 32-es amerikai elnök választás is eldönti egy beszédben, de ugyanez a kormány, amikor gazdasági problémák vannak, akkor megváltoztathatatlan külső okokra hivatkozik. Persze a német gazdaság gyengélkedése nagyon sok szempontból meghatározza a magyar gazdaságnak a kilátásait, export lehetőségeit is, csak akkor most melyik? Tehát, hogy van itt egy omnipotens kormány, amely az ország méreténél jóval nagyobb nemzetközi befolyással rendelkezik, vagy pedig ki vagyunk szolgáltatva külső erőknek. Ha egymás mellé tesszük ezt a két megközelítést, akkor észlelünk egy ellentmondást, és hát így értettem azt is, valóban jogos volt a visszakérdezésed, hogy hát, ha nincsen mondandóm, mármint abban az értelemben, hogy nem tudom azt ígérni, hogy visszahozom az uniós forrásokat, vagy nem tudom azt mondani idén sem, mint kormány, hogy beindítom a gazdasági növekedést, és megteremtem egy választás előtti jövedelem kiáramlásnak a lehetőségét, akkor nehéz mit mondani. Ugye egy ilyesfajta ígéret szerűség elhangzott, a családtámogatásoknak a kibővítése, és a kiterjesztése, földrajzi értelemben vett kiterjesztése, amit én hát a szociálpolitikus diplomámmal a zsebemben is azért nagy érdeklődéssel hallgattam, mert mondjuk adókedvezmény alapú családtámogatást kiterjeszteni olyan emberekre, akik ugyan akár rendelkeznek is magyar állampolgársággal, de hát mondjuk nem itt adóznak, ezt nem nagyon látom, hogy hogyan lehet megcsinálni, vagy tehát hogy a, nem tudom, a romániai adóbevallások alapján fog a magyar állam gyermekek utáni adókedvezményt nyújtani, hogy ennek mégis mi volna a megoldása, vagy a lakástámogatást, azt hova fogja nyújtani a magyar állam romániai, szlovákiai, vagy mondjuk Ausztráliában élő magyaroknak majd ottani lakásszerzésre nyújt támogatást, vagy Magyarországra nyújt lakástámogatást, de hát közben ugye a külhoni szavazat szisztémája arról szól, hogy magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgárok voksolhatnak, szóval, hogy ez az ötletelésen túl egyelőre nem sokat jelent, jól hangzó politikai ígéretek, arról nem beszélve, hogy az, amit a miniszterelnök folyamatosan mond, hogy majd Donald Trump győzelmét követően, ugye ez a beszéd már Joe Biden visszalépését követően hangzott el, és semmi reakció arra nem történt, hogy azért itt mégiscsak van egy politikai verseny, de hogy Trump Orbán által vár győzelmét követően lesz majd egy magyar békeköltségvetés, ami gyökeresen más pozíciókkal fog rendelkezni, mint amilyenek a jelenlegi pozíciók. Hát ezek azért nem nagyon megalapozott ígéretek, szóval semmiféle gazdasági alapját én annak nem látom, hogy mondjuk november 6-án, hogyha Trump győz 5-én, miért volnának mások a magyar költségvetés alapjai, mint a jelenlegiek. Tehát ez inkább egy ilyen fél évvel kitolt rendezési szándékról tanúskodik, semmi egyébről.
Ha már beszéltünk arról, hogy a beszéd földrajzilag kitekintett, hiszen a határon túli magyarságnak ígért kedvezményeket, akkor mit szólsz a történelmi kitekintésről, hogy 500 éves távlatokban gondolkodik már a kormányfő?
Szerintem az jó dolog, ha egy országnak van stratégiája, az a nagy stratégia kifejezés, amit használt Orbán Viktor ebben a beszédben, ez létezik, tehát a stratégiai elmélet az ismeri ezt a fogalmat, és szerintem egy olyan országban, ahol ilyen stratégiákat nem szokás létrehozni, és nem mondom, hogy nagyon sokan, de azért sok szerző van, aki például az uniós csatlakozásunkkal kapcsolatosan, aminek mégiscsak idén van a 20. évfordulója, megfogalmazták még a csatlakozás idején, hogy persze beteljesül egy történelmi álom, de foglalkozni kellene azzal, hogy Magyarországnak mi lehetne a szerepe, a hozzáadott értéke, a saját maga által is hozzáadott, a saját maga számára is hozzáadott értéke az uniós tagsággal, és hogy ennek hiányában egyszerűen kevesebb hasznot fogunk tudni elérni a magunk számára, mint ami lehetséges volna. Szóval, hogy ez a fajta stratégia hiány, ez szerintem sok szempontból meghatározó, és jó, hogyha ezt igyekeznek felülírni. Tehát én híve vagyok a történelmi kontextusba, a globális kontextusba helyezett politika formálásnak, és láthatóan Orbán Viktor esetében van is erre igény. Én azt állítom, és ezért idéztem föl ezt a két évvel ezelőtti tusványosi beszédet is, hogy ezek a stratégiai törekvések, ezek egyre kevesebb kötelékkel kapcsolódnak a valósághoz. Ez egy kicsit divatnyomult kifejezés, de mondanék néhány példát, ami talán erre utal. Tehát ugye Orbán Viktor levezetett bizonyos okozati összefüggéseket, amelyek ugye azt mutatták be, hogy bizonyos dolgok más dolgokból következnek, ami rendjén való is, csak ezeket az okokozati láncolatokat időnként nagyon jól leellenőrizhetően meg tudjuk cáfolni. Tehát ugye ő a saját békemissziónak nevezett körutazására vezette vissza azt például, hogy Ukrajna és Kína között felélénkültek a diplomáciai kapcsolatok. Valóban sor fog kerülni egy ukrán-kínai külügyminiszteri találkozóra, de ukrán-kínai külügyminiszteri találkozók tavaly is voltak. És ugye pont az az érdekes Kína helyzetében az ukrán-orosz háború, az oroszok Ukrajna elleni agressziója kapcsán, hogy ők, ha bár Oroszország szövetségesének számítanak a kínaiak, de Ukrajnával folyamatosan fenntartották a diplomáciai kapcsolatot, és nyílt támogatóként nem léptek föl Ukrajnával szemben Oroszország pártján. Tehát ez a levezetés, ez így biztosan nem áll meg. Vagy például, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy India egyértelműen Oroszország pártján áll ebben a konfliktusban, akkor az volt a benyomás, majd talán elkerült a figyelmét Narendra Modinak a tavalyi nagyszabású párizsi vagy washingtoni látogatása, és Modi elnök nem a, nem tudom, golf paradicsomba utazott, hogy Donald Trump-al találkozzon, hanem Joe Biden elnök a legmagasabb állami látogatás szintjén fogadta őt, tehát hogy egyszerűen azok a dolgok, amelyeket adottságnak tekint Orbán Viktor, azok nem úgy vannak a világpolitikában, most arról nem beszélve, hogy ezt az egyedülálló magyar közvetítői szerepet éppen a ma hajnali események, az Egyesült Államok, illetve több nyugati ország és Oroszország közötti fogolycserének a ténye is száfolja, hát ebben nem vonták bele Orbán Viktort, ezt az amerikai diplomácia intézte a legmagasabb szinten egyeztetve, nem a legmagasabb, de magas szinten egyeztetve Oroszországgal, a hírek szerint például török közvetítéssel, és mondom más nyugati országok bevonásával, tehát ezek szerint vannak nyitott diplomáciai csatornák, amelyeken van közlekedés. Egy szó mint száz, nem akarom ezt nagyon hosszan elnyújtani, csak olyan kiinduló pontokból startolt el Orbán Viktornak a gondolatmenete a globális politikai helyzet elemzésében, amelyekről hát meg tudjuk mondani, hogy nem úgy vannak, és ennél fogva arra gyanakodhatunk, hogy talán a következtetések is hasonlóan ingatag lábakon állnak, és az a helyzet, hogy ez a beszéd szerintem egyáltalán nem adott megnyugtató magyarázatot arra, hogy Magyarországnak egészen pontosan mi az érdeke az Oroszország melletti az Oroszországhoz közeli külpolitikai irányvonallal. Én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon hosszú levezetése volt ez a beszéd, de valójában én szerintem nem tanultunk ebből túlságosan sokat. Ugye itt van ez a Lukoil olajszállítási probléma. Ez is egy érdekes kérdés, hogy a külpolitikai érdekérvényesítésre büszke magyar miniszterelnök végül is miről tárgyalt Kijevben, hogyha ez a probléma nem jött szóba. Az elmúlt két év miért volt elég más országoknak arra, hogy sokkal nagyobb mértékben függetlenítsék magukat, vagy teljes mértékben, és ez függetlenítsék magukat, és ez hasonlóan tengeri kijárat nélkül országokra is vonatkozik, amilyenek mi is vagyunk, az orosz olajtól, miért nem tettük meg, és hogy például az uniós külpolitikához való hát közeledés, furcsa ezt mondani, hiszen az unió tagjai vagyunk, az vajon nem segítene többet az ilyen ügyek rendezésében, mint ezeknek a folyamatos konfliktusoknak a fenntartása. Tehát igazából ezek a hosszú külpolitikai gondolatfutamok szerintem egyáltalán nem voltak arra alkalmasak, hogy alátámasszák azt a politikai irányvonalat, amelyet láthatóan elkötelezetten képvisel a magyar kormány, és nekem ez a visszatérő kérdésem, hogy vajon mód lesz arra, hogy egyszer kiderüljön, hogy hol van Magyarország érdeke, a magyar érdek ebben a külpolitikai irányvonalban.
Adott-e fogóckodót ez a beszéd? Külpolitikai elemzésre Orbán Viktor követőinek volt elég muníció benne, adott-e fogóckodott a belpolitikára. Te is említetted, hogy egy teljesen új helyzet állt elő, gyakorlatilag olyan szituációban beszélt most a kormányfő tusványosan, mint az elmúlt két évben, vagy talán az elmúlt öt évben, még egyszer sem. Reagált-e erre valamilyen módon? Eltekintve ugye a szokásosan vicces kiszólásokat, megjegyzéseket, illetve jelzőket.
Ugye van egy várakozás, hogy a külpolitikai tér átalakítja a belső mozgásteret, ugye ez a béke költségvetés, szigorúan idézőjelben használom, tehát hogy alakulhat úgy a külső kontextus, és ebben nyilván az uniós erőviszonyok megváltozását is beleírti Orbán Viktor, amitől például talán könnyebben hozzájut az ország, illetve a magyar kormány az uniós forrásokhoz, amivel bővülhet a politikai mozgást. Erre szerintem tett utalást. Ugye a jövedelem kiáramlást illetően az, hogy a családtámogatási rendszert valamilyen módon bővítik, ugye nem hangzott el most a teljes ESZIA kedvezmény, amire 2022 elején sor került, de ez a családtámogatás bővítés, ez szintén egy olyasfajta szándék, ami azt mutatja, hogy van egy rákészülés a következő választásra. Hozzáteszem, pillanatnyilag semmi nem támasztja alá, hogy erre módja lesz a magyar kormánynak, bár a lábjegyzeteléseként azt is hozzá kell tennem, hogy szemmel láthatóan nem a költségvetési egyensúlya a fő fókusza a kormányzatnak. Ugye most túlzott deficit eljárás is indult Magyarország ellen, egyébként azt hiszem 6 másik uniós országgal együtt, szóval nem lesz ezt olyan egyszerű megvalósítani, de itt mutatkozik valami irány, megszabás, illetve hát volt egy olyan kitétele ennek a beszédnek, hogy ugye harcos fiatalokat keres.
Hát sőt, mint több meg kell szülni az új generáció.
Igen, a Fidesz a további politikai küzdelmekre, ami hát, hogy mondjam, nem egy konkrét politikai cselekvés, de mindesetre, mint hogyha annak a politikai következtetésnek, vagy legalábbis felismerésnek és lehetséges következtetésnek a létezését jelezné, hogy olyan mértékben szorult vissza a Fidesz a fiatalabb választók körében, ami veszélyeztetheti a fennálló, még most is nagyon jelentős előnyét. Tudjuk, hogy a fiatalok szavaznak a legalacsonyabb arányban, az ő politikai mobilizálásuk a legnehezebb általában a politikai erők számára, de hát azért a visszaesésnek is lehet olyan mérték, ami befolyásolhatja a politikai erőviszonyokat, és hogyha pont feltűnik egy olyan politikai ellenfél, amely alkalmasnak tűnik arra, hogy a korábbinál nagyobb számban megmozgassa a fiatalokat, akkor az azt jelenti, hogy olyan tartalékokat tud bevonni ez a politikai ellenfél a politikai küzdelembe, amelyek pillanatnyilag elérhetetlenek a kormánypárt számára. De ez egyelőre csak egy jelszó szinten jelent meg, tehát most attól, hogy a miniszterelnök felszólítja a fiatalokat, hogy a Fidesz oldalán politizáljanak, ettől ez így önmagában nem fog megtörténni.
Hogyha már szóba hoztad a politikai ellenfeleket, akkor térjünk is át a politikai térfél másik oldalára. Nagyon uborka szezonos időszakokat éltünk a kormányfői beszéden kívül. Gyakorlatilag alig történt valami a belpolitikában, de mégis érdemes megemlíteni, hogy létrejött a magyar karácsony találkozó, Magyar Péter és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester találkozója, amire nagyon sokan várakozva tekintettek, hiszen itt fel kell oldani egy elég nagy ellentmondást. Azt, hogy Magyar Péter Karácsony Gergelyt Gyurcsány emberének tartja, ezért gyakorlatilag a politikai ellenfelének tekinti, ugyanakkor a közgyűlésben rákényszerülnek valamilyen fajta együttműködésre, már csak azért is, mert hogyha Karácsonnyal akar szembe menni Magyar Péter, akkor viszont a Fidesszel kell együtt szavaznia, ami szintén nem elég komfortos neki. A találkozóról semmi nem derült ki, annyit tudunk csak, hogy lesz még ilyen találkozó, és hogy mind a ketten tartják magukat ahhoz, hogy nem mondanak róla egy szót se. Ezzel most Magyar Péter követői, vagy a magyar közéletet figyelők legyenek elégedettek, tehát ez természetes módja a politikának, vagy pedig érezzünk csalódottságot azért, mert mégiscsak azt reméltük, hogy kapunk egy választ egy olyan helyzetre, ami hát talán a legizgalmasabb kérdés lesz majd ősszel, hogyha föláll az új közgyűlés, és elindulnak az új önkormányzatok.
Nyilván jobb, ha többet tudunk, de szerintem ez egyébként a magyar politikában meghökkentően fegyelmezett kölcsönös hallgatás, ez talán egy ponton mégiscsak információértékkel bír, azzal nevezetesen, hogy ezek szerint a felek nem borították egymásra az asztalt első szándékból. Tehát nem az történt, hogy annyira feloldhatatlannak találták az ellentéteket, hogy lényegében borítékolni lehet azt, hogy ők merülegesen szemben mennek majd egymással. És
mondjuk ez indokolná, hogy a nyilvánossághoz fordulnak.
Így van, és hogy majd az első adandó alkalommal politikai értelme fölrobbantsák az új közgyűlést, hanem ezek szerint akkor valamilyen tárgyalási folyamat zajlik. Nem lehet tudni valóban azt, hogy mekkora esélyekkel, vagy vagy mennyire nagy optimizmussal közelítenek erre a felek, de minden esetre az asztalt nem borították egymásra.
Tudja Magyar Péter még uralni a közbeszédet? Azt tényleg, hogy most, ahogy említettem, egy uborka szezonos időszak van, és ő aktív a közösségi médiában, de ez a jelenlét elég lesz arra, hogy fönntartsa őt őszig, illetve majd a következő választásokig?
Ez sokszor fölmerült ez a kérdés, már tavasszal is. Úgy tűnt egy ideig, hogy így tüntetésről tüntetésre van egy ilyen továbbélés. Én azt gondolom, ugye egy-két kutatási számot ismerhettünk meg a nyár folyamán, tehát azt lehet látni, hogy ilyen 31-néhány százalékos támogatottsággal a Tisza párt rendelkezik, visszaesés nem volt. Valóban szerintem azért elég aktív a médiában, nem is tudom, hogy van-e, aki képes követni az összes megszólalását, a legkülönbözőbb tartalmú posztoktól a vasárnapi online fogadásokat órákig a politikai mondatójának az összes felületét. Ezekből azért azt lehet levonni következtetésként, hogy egyrészt folyamatosan legalábbis azt a közönséget, ami elég széles, és amit el tud érni, azt továbbra is ellátja élményekkel biztosan, információkkal is talán, és ugye a megszólalásai arról szólnak, hogy ősszel például a szakpolitikai kérdésekben, illetve a pártszervezésnek az ügyében tesznek majd lépéseket, és azért azt hiszem, hogy a közfigyelemből azért sem csúszott ki, mert hát az Európai Parlament, az új összetételű Európai Parlament megalakulásában azért az egy mindenképpen érdekes fejlemény volt, hogy a Tisza párt ott van, a legnagyobb frakcióban, az Európai Néppárt frakciójában, és amennyire én ezt észleltem, a hazai nyilvánosság is, és hát a nemzetközi nyilvánosság is sokkal többet foglalkozott Magyar Péter frakcióbeli, EPP-n belüli jelenlétével, mint mondjuk a két DK-s képviselő SND-n belüli jelenlétével, holott Dobrev Klára is egy megbecsült tagja a szocialistáknak, ugye Dobrev Klára kifejezetten arról nyilatkozott, amikor éppen megnyilatkozott erről, hogy szakpolitikai kérdésekkel fog foglalkozni, ehhez képest Magyar Péter többször Manfred Weberrel, Ursula von der Leyennel volt látható.
És hát ugye adott is okot arra, hogy inkább foglalkozzanak, hiszen ki szavazott a Kánonból?
Ez is így van, meg meghívta a von der Leyent Budapestre, tehát egy más dimenzióban, egy párpolitikai dimenzióban, egy szerintem közfogyasztásra sokkal könnyebben alkalmazható, most ez mindegy, hogy jó vagy rossz ebből a szempontból, hogy a szakpolitikával kevesebbet foglalkozunk, mint ezekkel a párpolitikai ügyekkel, de a közfigyelem által jobban követett ügyekben exponálta magát Magyar Péter, tehát én azt gondolom, hogy az ő nyári tevékenysége, most a politikai tevékenységet mondom, az önmagában jobban a közvélemény előtt őt megtartotta. Tehát szerintem az nem kérdés, hogy ő ősszel is jelen lesz-e. Nyilván az a kérdés, hogy azok a szakpolitikai válaszkísérletek, amelyeket egy-egy ügyben tenni kíván, meg hát ez a pártszervezés, ez mennyire lesz majd sikeres, erről is beszéltünk itt az elemzőben is, ugye, hogy ezek teljesen másfajta politikusi képességeket igényelnek, mint a tavaszi hadjárat, választási hadjárat, és egyikből nem következik automatikusan a másik, tehát attól, hogy valaki sikeres kampányoló, attól még nem biztos, hogy sikeres, hogy mondjam, kampányon kívüli politikus, de az sem következik belőle, hogy nem az, ezt egyetlen módon fogjuk tudni eldönteni, hogy figyeljük, megfigyeljük, elemezzük a tevékenységét majd az őszi időszakban is.
Egy másik téma, amivel bekerült még a közbeszédbe, az a pártnak a tisztújítása volt, hogy ő lett a Tisza párt elnöke, és megnevezte a két alelnököt is, akik közül az egyik eléggé vitatott személyiség, hiszen voltak már korábban visel dolgai. Te hogy látod, hogy ez akadályozhatja a Tisza párt fejlődését, vagy ez megint egy olyan helyzet, amit a követői kritika nélkül elfogadnak, vagy pedig lehet, hogy ebből még lesz esetleg valamilyen hátránya?
Én még mindig azt látom, hogy ez a teflon bevonat, ez körülöttük van. Az inkább szerintem a figyelemre méltó, nyilván figyelemre méltó persze az is, hogy a közvélemény kinek mit bocsát meg kinek a politikusi karakterébe mit kalkulálunk bele, és mit tekintünk normálisnak, meg elfogadhatónak. De abból a szempontból is érdekes a kérdés, hogy is mondjam, tehát szenvedélyes, excentrikus személyiségek mennyire lesznek képesek olyan politikai munkát folytatni, amihez sok esetben fegyelmezettségkel, kompromisszumkészséggel, csapatépítő, együttműködő készségeknek a gyakorlása szükséges, és szóval, hogy a politika az nem mindig a dinamikus előretörésből áll, minél inkább növekszik egy párt, annál több ember, annál több vélemény, annál több különböző személyiség, annál több érzelem kerül be a rendszerbe, és hát legalábbis belül ezt valamilyen módon össze kell tartani. Ennek nagyon különböző módjai vannak, tehát a horizontális szervezeti struktúrától a nagyon extrémen hierarchikus struktúráig a legkülönbözőbb féle módokon lehet ezt a dolgot kezelni, de az biztos, hogy egy emberből, vagy 3-4 emberből, vagy fél tucat emberből álló szervezetnek a mozgatása az egészen mást jelent, mint hogyha mondjuk itt létrejön egy több ezeres szervezet, egy több ezeres szervezetnek a hétköznapi életét szervezni, irányítani, fenntartani, és az ebben oltatlanul felmerülő belső konfliktusokat kezelni. Szerintem ez megint csak olyan dolog, ami csak a gyakorlatban tud majd eldőlni, és hát nagy érdeklődéssel figyelhetjük, hogy a most eddig megismert új politikusok közül, kik lesznek alkalmasak arra, hogy ezt a másfajta üzemmódot is képesek legyenek hát eredményesen, vagy legalábbis a fenntarthatóság keretei között tűzni.
A harmadik témakör, amiről beszélni szeretnék veled, és még mindig Magyar Péternél maradva, az a viszonya a sajtóval. Valamelyik Facebook bejegyzésében már-már mintha büszke lett volna arra, hogy egy hét alatt 30-40 sajtópert indít, és bár nem mondja el, hogy milyen témákban és milyen sajtótermékek ellen, de azért mégiscsak egy olyan hangulata van ennek a bejelentésnek, mintha a sajtó is ellenzék lenne. Közben kialakult egy olyan tér, ahol a közösségi médiának elég nagy szerepe van, egy-egy politikus, egy-egy közszereplő egyre jobban kezében tudja tartani a róla kikerülő információkat, azzal, hogy a közösségi médiához fordul először, a hagyományos sajtót, akiknek ez a szakmájuk lenne a tájékoztatás, az pedig távol tartja. Magyar Péter esetében most hol tartunk? Az, hogy így áll hozzá a sajtóhoz, mutat egy jelet arra, hogy akkor inkább egy olyan politikus lesz, aki jobban épít a közösségi médiára, és kihasználja ezt a helyzetet, hogy nem kap kontrollálatlan kérdéseket, nem kerülhet kontrollálatlan helyzetbe, hiszen mindig ő határozza meg, hogy mikor és hol jelenik meg, illetve hogy milyen kérdéseket kap. Egyébként erre már az elmúlt 14 évben láttunk példát.
Láttunk példát, és most azért az elmúlt hónapokban elég sok politikus találta meg a sajtót, mint bűnbakot, ami azért is szerintem, és nyilván hazabeszélésnek is lehet tekinteni, de azt gondolom, hogy azért is egy nagyon súlyos probléma, mert azok a politikusok, akik például a korrupciót, mint fő témát használják, és igyekeznek a maguk javára fordítani, hogy ezekben az ügyekben milyen mondjuk kormányzati politikusok lepleződnek le, hát azok azért 90%-ban, vagy 95%-ban a sajtó munkatársai által feltárt, feltérképezett, kinyomozott ügyeket használnak fel a saját javukra, és én ezekben a törekvésekben azt látom, hogy tulajdonképpen egy ilyen sokrétű, legalább két elemű felhasználása zajlik a médiának. Az egyik ez a hibáztatás, tehát bevonása tulajdonképpen a politikai játszmába. Ha valami nekem nem sikerül, akkor a sajtónak a hibáztatása, az egy kézenfekvő.
Más érdekeket képviselnek, más érdekeket.
Így van, pontosan. Az ellenség képzésként is megjelenik, nem csak bűnbakképzésként. Másrészt viszont ugyanezek a politikai szereplők, és ez vonatkozik Magyar Péterre vagy Gyurcsány Ferencre is, amikor szükségük van rá, akkor használják a sajtót, mert hát azért csak nyilatkoznak, úgymond hagyományos sajtófelületeken. Gyurcsány Ferenc is ugye a Róna Jegonnak adott egy nagy interjút, most nem is Róna Jegon személye a fontos, hanem ez az ATV és az Index közös műsora. Magyar Péter ugyan például az ATV-vel egy nagy konfliktust tett, de hát azért Tisza párti politikusok, Tar Zoltán például azóta is járt az ATV-ben, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezeket a felületeket teljesen eltolták volna maguktól, vagy ignorálnák ezeket, tehát nem követik azt a stratégiát, amit a ötcsillag mozgalom Olaszországban követett, vagy legalábbis egy ideig követett, hogy úgymond mainstream felületeken nem jelent meg. Ez egy ilyen kettős felhasználás, tehát hogyha nem vagy rendben, akkor bűnbak vagy, és ellenség vagy, de egyébként az általad elért közönségre nekem is szükségem van. És ez nyilván nem járul ahhoz hozzá, hogy a tényalapú politizálást szilárdabb alapokra lehessen helyezni a magyar közéletben, és persze ugye ez megint csak annak a polarizált közéletnek az egyik lecsapódása, vagy a következményei egyik lecsapódása, hogy hát ha nagyon éles szembenállás van politikai oldalak között, akkor egyrészt borzasztó sok múlik azon, hogy ki hogyan definiálja a másik oldalt, másrészt, hogy az ő követői meddig, és hát úgy tűnik, hogy nagyjából bármeddig hajlandóak elmenni a saját vezetőjük után, és legfeljebb egy-egy ponton, ugye Magyar Péter esetében mondjuk az, hogy nem támogatták, hogy a Fidesz kizárják az európai parlamenti vezetői pozícióból, legfeljebb ott jelenik meg egy-egy kritikus hang, de egyébként nekem az a benyomásom, hogy ez nem befolyásolja azt, hogy mennyire követik, tehát be van írva, hogy itt valamilyen egyetemértés alakult ki, de szerintem ez semmit nem változtatott a követők összetételén, viszont például a sajtón elverni a port, az szerintem egy szinte már táborösztartó erővel bír, tehát egy annyira kézenfekvő ellenségképnek, bűnbaknak tűnik, miközben ugyanazok, én azt gondolom, hogy ugyanazok a követők is, állampolgárok is, olvasók is, felhasználók is, nevezzük őket, ugyanúgy valószínűleg másnap ugyanazt a sajtóterméket ismét elolvassák, és akár még meg is osztják a cikket, a másnapi cikket, hogyha az kedvükre való, holott még előző nap megfogadták, hogy soha többet nem fogják elolvasni, vagy meghallgatni.
Hogyan lehet szerinted kivédeni azt a helyzetet, hogy a sajtó támadása ne tegye-e óvatossá, ne intse önmérsékletre, vagy akár öncenzúrára a sajtót?
Hát ez a legnehezebb kérdés, legalábbis ami minket illet, ez a legnehezebb kérdés, ez politikai elemzőkre is vonatkozik szerintem, hogy az ember elkezdi azt kalkulálni, hogy mit mondhat, és azzal előállít olyan konfliktusokat, amelyeknek a részese nem szeretne lenni sem egy újságíró, sem egy politikai elemző. Én nem nagyon tudok más mondani, csak azt, hogy ha az ember elkötelezett a szakmája iránt, és elkötelezett az iránt, hogy a legjobb tudása szerint tájékoztatni kívánja a közvéleményt, akkor sajnos ezekkel a nem kívánatos hátrányokkal is számolnia kell. Tehát ha elkezdi magát öncenzúrázni a média, az már régen rossz, mert akkor onnantól kezdve átláthatatlan helyzetek alakulnak ki, és hát egyszerűen kevesebb információt lehet közreadni, amivel meg mégiscsak ugye egy olyan szabadsághiányos politikai környezet fenntartásának válunk a passzív résztvevőivé, amely szabadsághiányos helyzet ellenében dolgozunk, hiszen a szakmánk arról szól, hogy átláthatóak legyenek a viszonyok a közéletben, és
ellenőrizhetőek.
Hogy ellenőrizhetőek legyenek, és hogy erről szabadon lehessen véleményt nyilvánítani, ez lenne a lényeg.
Ez volt az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus volt, én Vovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!